Thank you very much.
Köszönöm szépen.
Amikor
azon gondolkoztam, hogy is kezdtem el az előadást, emlékeztem, hogy évekkel táncoltunk a barátnőmmel. És azt gondoltam, hogy nagyon jól megy a tánc. És akkor egyszer csak a főpincér egy elegáns étteremben volt, és azt mondta a főpincér, hogy uram, nem ülne le, hogy mindannyian üljünk és nézzük önöket? És egy kicsit úgy érzem most, hogy így állok itt a régi barátnőm Ferges Zsuzsa előtt. Mindenki őt várja. De én a mostani előadásomat két fantasztikus magyar nőnek dedikálom. És anyósomnak is egyúttal. Ezt el kell mondanom. Mert ugye filmen vagyunk, webcaston, stb. Tehát ez muszáj hozzátennem. És nyugodtan idézhetek. Akkor találkoztam először Zsuzsával, amikor 1971-ben először jártam Magyarországon az ILO közép- és kelet-európai bürójának a vezetését átvettem. Egyesek emlékeznek, hogy mind a munka, és erre az időre, és mind a munka, mint a személyes élmények szempontjából meghatározó volt ez az életemben. Az, ahogy az új hatóságok szembeszálltak a Világbank és az IMF által diktált politikákkal, nagyon érdekes volt. És az egyik fantasztikus dolog erről a saját sötétségem periódusa sábról, az éppen a Ferges Zsuzsával való barátságom volt. A művész kávézóban ültünk sokszor, és fantasztikus beszélgetéseket folytattunk. És az egyik beszélgetésről, nem tudom, hogy emlékszik-e rám, de bennem nagyon megmaradt, és szeretnék erről most megemlékezni. Hegeltől idézett. Hegel azt mondta, a memóriám azt mondja, hogy én ezt csináltam, a büszkeségem azt mondja, hogy nem csináltam. És a memória visszavonul és eltűnik. Nem tudom, hogy most Zsuzsáról, rólam, vagy mind a kettőnkről, és mind a kettőnk emlékeiről beszélek, de talán valóban ez egy egyveleg lesz, mert tulajdonképpen ez mindennek a lényege. Csak úgy fejlődünk, hogyha interakcióban vagyunk egymással, és így tudunk előrelépni. A másik magyar nő, aki 12 évvel idősebb, mint Zsuzsa. Két évvel idősebb, mint Zsuzsa, és az ő 85. születésnapját is én is megünnepeltem. És ez az anyósom, aki pontosan ugyanannyi idős, mint ez a magyar nő, azt mondta, hogy amikor oda mész és találkozott vele, akkor mondd meg neki, hogy adja vissza a kölcsönkért harisnyámat, legyen szíves. Azt mondtam, hogy ismered? Nem csak, hogy ismerem, mondta az anyósom, de együtt laktunk a háború után egy lakásban, és randevúra ment egy nap, és csak nekem volt harisnyikán, harisnyán neki nem. Úgyhogy kölcsönkérte a fekete harisnyán, és azóta se adta vissza. Akkor elmentem Kanadába, Montrealba, és olány terivel vacsoráztam. Elmondtam, hogy az anyósom bocsánat, de kéri vissza a harisnyát. És azt mondja, hát ez nagyon jellemző. Ez rá van. Soha nem felejt el semmit. És ez valamit elárul. Erről a két fantasztikus magyar értelmiségi hölgyről. Az a legfőbb vonás, amelyet hozzájuk társítok, nem csak a szellemi ragyogások, hanem az elpusztíthatatlan harcos szellemük. És az, hogy tudják, hogy mi emberek és társadalomtudósok mindig is részt kell, hogy vegyünk a dolgokból, intellektuálisan, és soha nem szabad feladni elé. Mert hogyha ez bekövetkezik, akkor saját magunktól fordulunk el, és saját magunk előtt vallunk kudarcot. Zsuzsa 1931-ben született, és átélte a 30-as évek borzalmait. Zsidó lévén a családja is megszenvedte a világháborút, az emberiség történetének legborzasztóbb korszakát át. Az ő generációjához tartozók megtanulták, és minket is megtanítottak arra, hogy soha nem szabad előítélettel viseltetnünk az emberek iránt, megbélyegezni az embereket. Független attól, hogy zsidók, romák, bármi csoporthoz tartozzanak is. És ezt a harcot mindig folytatnunk kell, hogy vége legyen az üldöztetésnek és a szociális kirekesztettségnek és a jogfosztottságnak. Mert különben ez csak egy másik borzalomhoz vezet, és szégyelhetjük magunkat, hogyha ez ellen nem emeljük fel a szavunkat. A 30-as évek egyben Palányi Károly nagy átalakító politikájának a kudarca volt. Ugye olyan képet festett, mint emlékeznek, hogy a 19. század végén, 20. század elején a kapitalizmus egy fantasztikus feskóként tárult elő. Ez azonban a pénzügyi kapitalizmushoz vezetett, és csak növelte a millió bizonytalanságát és életkörülményeik hanyatlását a világban mindenhol. Természetesen az is igaz, hogy a piacgazdaság is hatalmas humanitárius válsághoz vezetett, amely pedig elvezetett a civilizáció eltörléséhez. Ebben a modellben és ebben a keretben beágyazva a II. Világháborúban Magyarország tapasztalatból tudja, hogy az 1945-ös úgynevezett felszabadítás csak egy új horrorkorszak kezdetét nyitotta meg. A szabadságharc is elbukott, és hát erről is beszéltünk Zsuzsával a művész kávézóban. Ugyanis Kelet-Európában is, valahogy másképpen, de Nyugat-Európában is tulajdonképpen az történt a II. Világháború korszakban, hogy egyfajta alapvető egzisztenciális bizonytalanság alakult ki. És ezt áldoztuk fel az ontológiai biztonság oltárán, az ontológiai biztonság és szabadság a saját magunk kiteljesedésének szabadsága, a felvilágosodás szellemében. És ez az, amiről a szociálpolitikának szólnia kell, megteremteni azokat az intézményeket és mechanizmusokat, amelyek segítségével sikerül elérni azt, amiről Konrad Arendt azt mondotta, hogy szocialista szabadság, köztársasági szabadság, az együtt cselekvés szabadság, amelyen keresztül megvalósítjuk a szabadságot. Nem tudunk együtt cselekedni. Ha nem tudunk együtt cselekedni, akkor a szabadság mindig a prédára leső szabadsága lesz csak. Polányi nagy átalakítása kudarcot vallott a 70-es, 80-as években világszerte. Elsősorban a globalizáció miatt és különböző gazdasági technikák csődje miatt. És ennek egyik következménye egyfajta disztópia lett. Egy olyan disztópia, amelyet most neoliberalizmus címkével illetünk. Friedrich Hayek, Milton Friedman és más gondolkodók szóhasználatával. Ne felejtjük, hogy ez a modell, amely azóta is érvényesül a világban, nem csak, hogy liberalizálni akarta a piacot, és mindent módosítani a privatizáció és minden révén, hanem szisztematikusan lebontott minden intézményt és mechanizmust, amely a társadalmi szolidaritást támogatta. És ez is a piac ellen hat. Ami a piac ellen hat, azt szét kell bombázni. Nem érthetjük meg a neoliberalizmust, hogyha ezt az alapvető elvet, a liberalizmus alapvető elvét nem értjük meg. És így beléptünk a globális átalakulás fázisába. A globális átalakulás is új borzalmakkal nyitott az életünkre, az egyenlőtlenség borzalma, a bizonytalanság borzalma milliók és milliók számára. Bizonyos értelemben láttuk és látjuk ma is az egzisztenciális biztonság eltűnését. Ugye sokaknak nincsenek, az alapvető biztonsághoz sem nincs osztályrészű. Nincsen a disztópiában jövő, csak még fogyasztás és még fogyasztás. Adót fizetni, hogyha nincs miből, akkor, ahogy ezt Adrian is leírta, akkor nem tud megélni. És ez a disztópia egyre rosszabb és rosszabb. Most már a második aranykorban élünk. De ez nem olyan, mint az első volt. Az első aranykor, ahogy Mark Twain a 19. század és 20. század fordulóján leírta, azt jelentette, hogy a világon a feltörekvőben levő munkás osztály még mindig meg tudott élni a reálbérből. Most pedig ebben a második aranykorszakban a reálbérről már nem is beszélünk, folyamatosan csökken. És ez olyas valamiről azt gondolom, hogy alapvető a szociálpolitika szempontjából, és tulajdonképpen szégyen, hogy ezt a társadalomtudomány jó részt elhanyagolja. Mégpedig, hogy egy új osztályrend alakul ki, egy nobilizálódó társadalmi osztály. Hoztam magammal valamit, amit nem érezt, nem fordítottak le magyarra, bár sok más nyelvre igen. És ez írja le ezt az osztály szétforgácsolódás, vagy osztály felosztódás. Az osztályrend tetején látjuk az egyenlőtleneket. Itt vannak a manipulátorok, a globális polgárok, akik mindent meghatároznak és módosítanak, és degradálják az állampolgárokat. És nagyon sokak közülük bűnözők is. Alattuk foglalnak helyet a hagyományos régi munkásosztály, de ők eltűnőben vannak, úgy, ahogy azt a kapitalizmus hajnalán láttuk, és helyettük kialakul a prekáriátus. És ez az a kérdéskör, amelyről azt gondolom, hogy csatlakozzanak hozzám és Zsuzsához az optimizmusokon. Én már, nekem elegem van a pesszimizmusból. Nem áldozatok vagyunk. Persze, hogy nem sötét minden. De még a sötét is, ezt nem szabad megengedni, hogy a sötétség az intellektuális fény kioltsa. A prekáriátus három marxi fogalommal fémjelezhető. A prekáriátus különlegesen kapcsolódik a termeléshez. Internalizálja és elfogadja a bizonytalan munkát és a bizonytalan életkörülményeket. Elfogadja azt, hogy nincs lehetősége, hogy fejlődjön munkaügyi szempontból. Hogyha nem prekáriátus tag vagyok, akkor van karrier lehetőségem. Tudom többre vinni, hogyha én a prekáriátushoz tartozom, akkor nem. nagyon sokszor úgy kapnak bért, hogy semmilyen hozzáférésük nincsen, semmilyen juttatáshoz, azokhoz a juttatásokhoz, amelyeket a felső echelon szintjein természetesnek veszünk a 21. században. És ez azt jelenti, hogy a fent, folyamatosan a fenntarthatatlan eladósodás szakadékának szélén egyensúlyoznak. És ez nem esetleges valami. A megszorító politikák fényében, amikor éppen arról van szó, hogy meg kell szabadulni az adósságtól. Át kellene adni valamit az embereknek, hogy kevesebb legyen a bizonytalanság. És a polgárok adót fizetnek, és kik kapják a támogatást, és kik gazdagodnak, hát az elit és a cégek. De okosak azért lehetünk. A harmadik dolog, hogy minden fordító írt nekem, mindenki azt mondta, hogy nem értjük, hogy mit is jelent ez a prekáriátus szó. A prekáriátusnak az államhoz is különleges kapcsolata van. És ebben a folyamatban denizennek hívjuk őket. Ez egy lefordíthatatlan szó, ez egy középkori angol fogalom. Amikor egy ember felment a városba, akkor ez az ember, aki denizenné vált, még kevesebb jogosítvánnyal rendelkezett, mint a tényleges városlakók, akik mindig is ott éltek. Mi azt tapasztaljuk, hogy állampolgárból denizenné, másodrendű polgárra alacsonyulnak a prekáriátus tagjai. Ha valaki a prekáriátushoz tartozik, akkor ez azt jelenti, hogy alsóbrendűvé válik, nincs joga. Könyörögni kell, kérni a hatóságtól, hogy kapjon tőlük valamit. És ez egy méltatlan módja a társadalom irányításának.
Only a class.
De a prekáriátus egy osztály, amely most van alakulóban, van belsőleg megosztott. Megpróbáltam foglalkozni ezzel a könyvekben. Atavisták, akik kiesnek a régi hagyományos munkásosztály hagyományokból, nem igazán tanultak sokat, és a szirénekre hallgatnak, a neofasiszta populisták szirénjére, akik a félelmekre és biztonságra appellálva másokat okolnak, saját országokban is látják, ezt nem akarok neveket említeni. Látható ez az Egyesült Államokban Donald Trump-al a mai napon, aki egy milliárdos, aki semmit nem tud a szociálpolitikáról. Jól lehet, több millió ember adja rá szavazatát, és ne gondolják, hogy csak az amerikaiak ezek, hanem sok más is úgy gondol, hogy nekünk Donald Trumpra van szükségünk, egy ilyen emberre, mint Donald Trump. Ez ijesztő. A jövő évben majd látjuk Marine Le Pen-t, mint az atavisták új remény sugarát, de aztán van egy másik része is a prekáriátusnak, és ez egy olyan csoport, amelyhez meghívnak Olaszországban, Spanyolországban, Svédországban és Japánban. Ezek a haladók, akik egyetemre mentek, főiskolára mentek, és egy pályafutás, egy jövő ígéretével tették ezt. Ezt az ontológiai biztonságot kapták, mint ígéretet, és hogy jöttek ki? Vásároltak egy lottószelvényt, úgy érezték, ez egyre többe és többe került, de kevesebbet és kevesebbet ér. Megtagadták tőlük a jövőt. Ez a csoport nem ostoba, hogy elmenjen a jobb szélre. Ők egy új haladó politikát keresnek. Ezt keresem a könyvemben, és erről írok a paradicsom politikáján. Ez részben a mi felelősségünk, hogy egy kicsit hozzátegyünk, hozzájáruljunk ahhoz, hogy a progresszív, a haladó politika ismét feléledjen. Amikor a prekáriátus címmel megírtam a könyvemet, ott ültem a konyhában, nem az anyósommal persze, ott ültem, vacsorát készítettem, és megszólalt a telefon. Ott egy férfi másik oldalon, azt mondta, John Lomsky vagyok, mondtam, azt gondoltam, hogy vajon melyik barátom próbál húzni, próbál megviccelni, és azt mondja, hogy írt egy könyvet, és nagyon jó, nagyon szép, és bókolt. Azt mondtam, köszönöm szépen, majd hétfőn visszahívom. Mert azt gondoltam, hogy egy barát próbál megviccelni. Hétfőn visszahívtam, azt mondtam a barátom, hogy borzasztóan sajnálom, és aztán azt mondtam, a következő évben, 2015-ben a 800. évfordulója lesz az alapító okiratnak, amely alkotmányunk alapját megvetette Európában és Észak-Amerikában. Csak 1217-ben lett Magna Carta, de most ezt nem kell sokat ragoznunk. A Magna Carta volt az első felsorolása a világosan megfogalmazott követeléseknek az állammal szemben, tehát itt követelések szerepeltek az első helyen, követelések, amelyek később jogokká váltak. Feltételezve tehát egy vad pillanatban, eszembe jutott, hogy hogy nézne ki egy prekáriátus karta 2015-ben, és hogy térne el attól, amit a 1915-ben proletáriátus kártája kinézett. Azután hát ittam egy kis erős italt, hogy ezt a folyamatot beindítsam, hogy meghallgattam számos közönséget, több mint 300-at a prekáriátussal összefüggésben, és aztán egy egész követelés sort írtam le. Tőlünk függ, hogy hogyan tudjuk meghatározni azt, hogy a jövő miről szól. Mindig szerettem Zsuzsát, Kerit is, és persze az anyósomat is. Miért szerettem őket? Azért szerettem őket, mert ők mindig kiálltak értünk, a jövőt keresték. Ezt kell tennünk. És nem fejezted be a munkát. Még sok év van előtted. Kerinek is elmondtam, csak már majdnem megvakult, de folytatni kell. Az egyik dolog, amiért mindig kiálltam, és Zsuzsa tudja az utóbbi 30 évben, hogy egy olyan társadalom felé kell haladnunk, ahol mindenkinek van egy alapjövedelme. Egy alapjövedelem, mint jog szerepe. Egy olyan alapjövedelem, amely egy horgonyként működhet, alapbiztonságot és képességet ad az embereknek ahhoz, hogy el tudjanak képzelni egy ontológiai szabadságot. Figyelemre méltó, miután kirúgtak az ILO-ból másodszor már, vagy ilyesmi történt, elkezdtem dolgozni az önfoglalkoztató nők szövetségével, és egy nap egy előadást tartottam, és azt mondta, hogy miért nem fogsz kísérleti programba Indiába, Indiában történt ez, és akkor 6000 embert bevonva kísérletet végeztünk. Sonia Gandhi meghívott a házába, azt mondta nekem, hát ezt a pénzt elfecsérli dohányra és alkoholra. Hogy tud, honnan tudja ezt, mit értezem? Két évvel később meghívott, és azt mondta, hogy az eredményeket szeretné látni, és azt mondta végén, bárcsak tudtam volna, ismertem volna ezt korábban, azok az emberek, akik alapjövedelemmel rendelkeznek, jobb emberi válnak, többet dolgoznak, toleránsabbak másokkal szemben, altruistábbak, segítőbbek, és ez az egyik olyan dolog, amiről nem is írtam, mert könyv szökött a szemembe, az emancipáló értéke az alapjövedelemnek, többet jelent, mint a pénzbeni értéke, mert az emberek saját kezükbe vehetik az életüket, arra kényszeríti őket, hogy közösségorientáltabbá váljanak, és ez gazdaságilag és szociálisan is sokszorosító hatással bír. Hiszek abban, hogy az alapjövedelem részét képezi a progresszív jövőnek, és örömmel hallom, hogy Zsuzsa is így gondolja. Ez persze nem csodaszer, de segít bennünket, hogy egy új, szociálisan progresszív politika részévé váljanak. Ebben az összefüggésben szeretném azzal befejezni, hogy hivatkozással élek, nem az anyósomra, de egy nagy költőre, aki az egyik legcsodálatosabb verset írta az angol nyelven, Shelley, akik ismerik az anarchia állarcát Manchesterben az foglaló mozgalom idején, ahol a rendőrség lemészárolta az embereket, akkor írta Shelley ezt a verset, amely ezt a szellemet fogalmazza meg. Tehát az utolsó. Remélem, hogy ez lefordítható, de itt emelkedjenek fel, mint az oroszlánok, és megszámlálhatatlan számban, mennyiségben rázzák meg láncaikat, vessék le láncaikat a földre, úgy, mint a harmad, amely álmotokban rátok esett. Ők sokan vannak, mi sokan vagyunk, de ők szeretnek.